Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére. Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Utikönyvek helyett.
Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok. Romániának 11 nemzeti parkja és több mint 500 természetvédelmi területe van. Ez is mutatja, hogy mennyire gazdag az állat és növényvilága. Nem csoda, hogy egyre több turista érkezik ide. Közvetlen járattal eljuthatnak már a turisták Budapestről például Konstancába, a Fekete-tenger partvidékére. Ez az, és egyben ez az itteni legnagyobb város is. A strandok nyaranta igazán zsúfoltak, beach hangulat van, és minden nagyon olcsó. Persze ott jártunk, ott azért a víz még egy kicsit olajos volt, tehát az biztos, hogy nem volt kristálytiszta, de állítólag ezek a problémák már megszűntek. Hogyha Konstancától a Fekete-tenger romániai területén egy kicsit délre kirándulnak, akkor pedig tényleg nagyon szép partszakaszokra számíthatnak. A fővárosba, Bukarestbe, ha eljutnak, akkor érdemes megnézni az egykori Ceausescu palotát, a 12 emeletes magas népek házát, ez ugyanis a Pentagon után a világ második legnagyobb épülete. Igazán felső kategóriás hotel egy van jelen pillanatban Bukarestben, de középkategóriájú szállást azért találnak mindenképpen. Két dologra mindenképpen vigyázzanak, hogyha Romániába utaznak. Az egyik az időeltolódás, hiszen hogyha átlépik a határt, akkor egy órával előrébb kell tekerni az órát. A másik pedig a pénzváltás, ugyanis forgalomban vannak még a régi lejek. Egy forint az 134 régi lejt ér nagyjából, és az új lej esetében viszont már egy új lej ér 75 forintot, és általában össze-vissza adnak vissza, úgyhogy nagyon oda kell erre figyelni, és arra is, hogy amikor pénzt váltanak, akkor két oszlop legyen csak a pénzváltónál, ugyanis ha három van, akkor önök hiába nézik ki a legkedvezőbb árfolyamot, valójában az csak az utazási csekkekre vonatkozik, és az önök pénzét pedig a legkedvezőtlenebb árfolyamon fogják beváltani, és arra is vigyázzanak, hogy ha nincs kírva, hogy 0% a jutalék, akkor néha nagyon-nagyon sokat levonnak a turistáktól. Tehát igen, csak figyelni kell a pénzváltással. Egyetemista koromban nagyon sokszor jártunk Erdélybe, akkor még szalámit, kenyeret, konzerveket vittünk az ott élőknek. Manapság már jobbak az utak, szállodák épültek, és ugyanúgy várják a magyarokat, főleg a magyar turistákat. Régebben még azért a helyi hatóságok rossz szemmel nézték, manapság már előszeretettel szívesen fogadják a hatóságok és a turistákat, és minél több embert próbálnak Magyarországról és a romániai területekre csábítani. A stúdióban vendégem Mező Tibor, a Kárpát-Európa utazási iroda vezetője. Hogyha valaki szeretné felkeresni Erdély városait, a gyönyörűségesen szép területeket, akkor hogyan készüljön? Mi mindent vigyen magával?
Attól függ, ugyebár, hogy személyautóval indul el, vagy pedig egy szervezett autóbuszos körútra indul el, de már szó sincs a régi felszereltségről, hogy oda például élelmet kéne vinni, mert az erdélyi magyar és természetesen nem magyar gasztronómia csodálatos fogásaival lehet az egész területen találkozni, amiről csak úgy érdekességképpen még elmondanám, hogy 10.000 négyzetkilométerrel nagyobb, mint a mai Magyarországnak a területe.
Mit érdemes megnézni, hogyha valaki elindul, akár autóbusszal, akár kocsival, akkor mely területet ajánlja önnek, hogyha például még nem járt az illető Erdélyben?
Lépten nyomon a látnivalók tárházával találkozunk, értem ez alatt a természeti látnivalót, a néprajzot, a történelmet, az irodalmat, és a tájakat emelnék ki, kezdeném Kalotaszeggel, egészen el a Székelyföldig, de Dél- és Észak-Erdély minden tája számtalan látnivalót kínál.
Említette, hogy lehet busszal körútazáson részt venni. Mi mindent keres fel, mondjuk egy ilyen autóbuszos úton a turista?
Próbáljuk komplexé tenni a látnivalókat, mint ahogy az előbb említettem, ne legyen egységkó, tehát ebben a természet, a néprajz, történelem, gasztronómia, a szekerezéstől elkezdve a tábortűzig, minden legyen benne. Először is, hát aki még nem járt Erdélybe, mindenképpen ajánlanám a legismertebb látnivalókat, Békásszoros, Gyilkostó, Szent Annató, különféle várok és kastélyok, de aki ezt már bejárta, sok unikummal állunk rendelkezésükre, a Retyezát 2500 méteres csúcsaitól, a Erdély-szigethegység eldugott, sokszor románok lakta vidékeinek a néprajzát, vagy akár északon Koltó történelmi és irodalmi nevezetességeit.
Ha valaki kocsival indul útnak, akkor azért pótkereket még vinni kell, ugye?
Szeretném azért itt elmondani, hogy a főutak már rendben vannak, nyugodtan lehet.
Ezek már nem olyan szörnyűek, emlékszem, még Székelyudvarhelyről mentem Gyergyószent Miklósra, és hát úgy 15-tel, 20-szal lehetett menni, mert az út lényegében kátyuk sorozatából állt, tehát szerintem Budapestet autópályának lehetne használni a legdurvább szakaszokon is ahhoz képest, ami ott volt.
A mellékutak még mindig tényleg hagynak némi kívánnivalót maguk után, de a főutak már jók. Udvarhelyről a Bucsintetőn keresztül Gyergyó-Szentmiklósig kitűnő minőségúton lehet most autózni.
Tehát akkor igazából már csak a nagyon-nagyon izgalmas helyekre, akik kalandoznak, azoknak kell arra készülniük, hogy azért bizony vigyázni kell az uttal. Nagyon sok helyen viszont még nyáron is ideg van. Úgy tudom, hogy a Csíki-medencében például egész nyáron fűtenek, mert szeptembertől már fagy éjszakánként, úgyhogy melegolni azért kell, ugye?
Mondják az ottani székelyek, hogy Csíkban általában a nyár szerdára esik. Éjjelente mindenképpen lehűlhet a levegő olyan plusz 5 fokig, még ha nappal gyönyörűen süt a nap és 25 fok is lehetséges, de egyértelműen melegítő, melegolni nyáron is kell mindenhová.
Milyenek Erdély nagyvárosai? Brassó, Kolozsvár, Nagyvárad vagy Segesvár?
Főleg, hogyha a központot nézzük, évről évre csinosítják, rendbeszedik, egyre tisztábbak ezek a városok, mint ahogy nálunk is még némi kívánnivalót azért hagynak maguk után, de amit említettél, mindegyik városban jó hangulatú kitűnő sétákat lehet már tenni, és megint csak ami kell a jó hangulathoz, teli vannak kellemes kávézókkal és vendéglőkkel már ezek a települések.
Hol lehet megszállni? Régen ugye az ember egyszerűen bekopogtatott valahová és megszállt, hát szívesen fogadták. Manapság van-e még ilyen családi vendéglátás? Ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogy ha valaki tényleg már megszokta azért a kényelmet, akkor talál-e jó szállodákat?
Most is be lehet kopogtatni a falvakban majdnem mindenhová, mert biztos vagyok benne, hogy befogadják az embert. Annyi változás van, hogy most már ezt a rendszert faluturizmusnak hívják. Ha jól tudom, Erdély legalább 300 falujában találunk ilyen lehetőséget, és mindenhol európai minőségű szobákat, fürdőszoba használattal, nem mondom, hogy minden szobához külön fürdőszoba van, de tiszta, bájos, takaros portákon, kitűnő falusi fogadtatással és csodálatos ételekkel, jó házi pálinkával fogadják az odaérkezőt. A másik oldalán pedig évről évre egyre több panzió nő ki a földből, de a régi szállodákat is sok helyen rendbehozták. Példaképpen mondok egy párat, mondjuk a Székelyföldön, a Küküllő szálloda Udvarhelyen, vagy a Fenyő Csíkszeredában, vagy a Szováta Szovátán. A három csillagosnak a felső kategóriáját mondanám én ezekre a szállodákra.
Tehát már egyre több az új szálloda. Ez
egyre több, így van.
Nagyon híresek voltak régen a gyógyülő helyek, Borszék, Kovászna, Parajd, Tusnádfürdő. Itt történtek fejlesztések?
Történtek, de a monarchia korabeli fényét még azért nem kapta vissza egyik gyógyhely sem, de mindegyiknél találunk már 4-3 csillagos szállodát, jó panziókat, viszont még lerobbanzakat is természetesen, kiadóházakat, amelyek mondjuk az egy csillagot sem ütik meg, viszont rendkívül olcsóak.
Igaz az, hogyha valaki kirándulni szeretne, mondjuk akár Hargita környékén, akkor azért ne falatozzon Málnát, mert a Maci néha ott van a másik oldalon a Bokorban?
Előfordul. Most már vadászati tilalom van, ha jól tudom, számtalan területén Erdélynek, ha bár ehhez kevésbé értek. Én magam nagyon sokat jártam Erdély tájait, a vadonban kétszer volt szerencsém, mondjuk 20 év alatt medvével találkozni.
Hát az én barátaim viszont olyan szinten találkoztak vele, hogy sátoroztak a Hargita mellett, és mikor reggel felébredtek, akkor a sátor az kb. 50 méterre volt tőlük, és a csillagokat nézték hajnalban, amikor még fent voltak, és a Maci pedig 50 méterre állt, és megpróbálta megenni a sátrukat.
Jól lomagolni az élelmet, hogy az illata ne szálljon messze az erdőre, és akkor kevésbé jön oda a medve.
Hogyha valaki elment, és akár szállodában, akik akár magánházban Erdélybe, akkor mit érdemes vásárolni? Milyen szuvenírekkel térhetnek utazók?
Mondjuk a fazekasság tekintetében korond persze a legismertebb egész Európában, már mondhatom, de máshol is találunk még azért fazekas termékeket, de ugyanígy sorolhatnám mellé a különféle faragványokat, a csodálatos népi ilyen hímzéseket, varrottasokat, elkezdve a párnától a különféle ingeken keresztül a felső ruházatig, amit tájanként különféle módon neveznek meg, csodálatos régi gyógycsingeket, nem régi, csak régies módon csinálják, de nyugodtan említhetném, ha bár vámszabályokat nem szeretnék megsérteni, nem vagyok velük 100%-ig tisztában, de kitűnő áfonyapálinkát vagy házi szilvapálinkát, azt hiszem, ezt csak meg kell lehet hozni, de áfonyadzsemet, jutúrót, jusajtot, igazi olyan házi mézet, amelyet olyan helyen gyűjtöttek a méhek, ami soha életében nem látott például még kemikáliákat, és még nagyon sok egyedet.
Miként fogadják a magyar turistákat? Tapasztaltam jól magam is, hogy óriási szeretettel és hihetetlen rajongással fordulnak hozzánk, de megváltozott-e ez mondjuk a magyarországi népszavazást követően?
Nem változott meg egyáltalán, ugyanolyan jó szívvel és öleléssel fogadják az érkezőket.
Hány napra érdemes Erdélybe utazni, hogyha valaki turistáskodni szeretne, és mondjuk úgy gondolja, hogy azért megnézi a legfontosabb látnivalókat.
Ugye ez attól függ, hogy tényleg mennyi ideje is van, meg mi a célja, mennyire szeretne belenni Erdély belső vagy legkeletibb részeibe a Székelyföld teremére, ugye az 1000 éves magyar határa, vagy körutat szeretne tenni, vagy pedig, mint ahogy nálunk is már szerepel, aktív pihenésre, egy hétre a Hargitába, a szekerekkel meg gyalogjárják be a csodálatos tájakat. Ha alaposan valaki szeretné bejárni Erdélyt, arra messze nem elég egy út. Én magam már 20 éve járom, és még mindig vannak ismeretlen részei, főleg a nehezen megközelíthető részek. Mondjuk egy nyári útra én egy hetet javasolnék mindenképpen minimum.
A voltak most már teljesen feltöltöttek, benzinkutak működnek, nem kell vinni kis kannában pótt tartaléküzemanyagot.
Tankolásnál azért nagyon-nagyon figyeljük, hogy milyen kútnál tankolunk, mert az ilyen ismeretlen kutaknál előfordul, hogy gyengébb minőségű a benzin, viszont az ismert kutaknál nyugodtan lehet tankolni, és ott szinte mindenhol beszélnek magyarul.
Vigyázni kell az autó lopásokra, feltörésekre, vagy pedig ez már csak a múlt.
Minél nagyobb városban van az ember, ugye, annál nagyobb az esélye, hogy bántják az autóját. A falvakban kizártnak tartom, az utcán is, de mondjuk a faluturizmusban minden autót az udvaron parkolnak. A nagyvárosokban azért forgalmas helyre tenném le az autómat, és éjszakára is nyilvánvaló kivilágított központi helyekre parkolnám le.
Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ 6 kontinensére. Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Utikönyvek helyett.